Pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti Gazdasági magazin műsorunk témája a különböző vállalkozási formák előnyeinek és hátrányainak ismertetése. Műsorunk segítséget nyújt önöknek megtudni, hogy milyen céget érdemes alapítani Romániában. Beszélgető társam Madaras János cégjogász, adatvédelmi szaktanácsadó, ügyvezető igazgató. Ugyanakkor felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a műsor ideje alatt lehetőségük adódik SMS-ben kérdést feltenni a műsor meghívottjának, amelyet a műsor befejezése után telefonon megválaszolunk. A rádió SMS száma 0740-274-165. Megismétlem az SMS számot, 0740-274-165. Szeretettel köszöntöm a műsor meghívottját, Madaras János cégjogászt, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásomat a műsorba.
Jó napot kívánok! Én is sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Köszönöm a lehetőséget és a meghívást.
Arra kérlek, mutatkozzá be a rádióhallgatóknak, azoknak, akik még nem ismernének, mondd el, hogyan alakult a céget, és mivel foglalkozik, mi a tevékenységi köre.
Tehát a nevem Madaras János, cégjogász és adatvédelmi szaktanácsadó vagyok. A cég az 2013-ban alakult Business Clinic Expert Consulting Kft. Miután befejeztem én a jogi egyetemet és a mesteri fokozatot, utána alakítottam a céget. A cégnek a fő célja, hogy segítsünk az embereknek az álmait megvalósítani. Hogy szokták mondani, mindenkinek van egy álma. A cég egy nagy álom, amit szeretnek megvalósítani, és a célunk az, hogy magas minőségi szolgáltatást nyújtunk ügyfeleink számára. A megfelelő cégformát kiválasztani, az alapító okiratok elkészítését beegyezni a cégbíróságon, hogy örömmel dolgozzanak abban a munkában, amit szeretnek. Az a másik munkánk, fő tevékenységünk az adatvédelmi szaktanácsadás. A törvény már 2018 májusban kiadták, érvénybe lépett, ami az adatok védelméről szól, minden cégnek kötelező. Függetlenül, hogy KFT, vagy részvénytársaság, vagy lehet bár alapítvány is, mindenkinek kötelező. Másik tevékenységünk, körünk, segítünk a cégeknek a roncsprogramban új autókat vásárolni, és ebben elkészítünk minden papírt, ami szükséges ehhez. A másik tevékenységünk a cégek tartozásának a behajtási jogi úton, és azért hangsúlyozom, hogy jogi úton, tehát nem erővel, hanem jogi alapon. Sajnos gyakran előfordul, hogy a partnerek elfelejtnek fizetni idézőjelben a tartozásokat, és ezért sajnos szükség van segítségre, hogy a pénzüket megkapják. Nagyon fontos, hogy a cégeknek mi 100%-os garanciát adunk az elvégzett munkára. Ha bármit tévedünk vagy elrontunk, azt a mi saját pénzköltségeinken módosítjuk, természetesen ingyen. Még egy másik fontos terület a cégszerződések. A cégeknek nagyon fontos a szerződések, mert a két fél közti megegyezést mindig írásban kell rögzíteni. Nagyon sokszor hallok olyant, hogy hát kézfogással megoldottuk a problémát, ez valóban igaz, és jó barátok között működik is, de a kézfogásnál nincsen garancia, ami nagyon fontos, mert tudni kell, hogy addig, ameddig jó barátok az emberek, addig nem probléma, de ha problémák vannak, akkor már történnek a gondok. Erről majd egy külön adásban szeretném majd beszélni a következő alkalommal.
Hol tevékenykedik a cég, hol található a székhelye?
Elsősorban Maros megyében dolgozunk, Marosvásárhelyen, de igaziból bárkinek tudunk segíteni egész Románia területén, sőt külföldön is. Már több céget nyitottunk az országban, más megyében is, sőt külföldön is, mert most az elektronikus aláírással lehetséges a világon bárhol működtetni, beegyezni céget.
Most térjünk rá műsorunk fő témájának a kérdésére, milyen céget érdemes alapítani a jelenlegi körülmények között Romániában?
Itt az egyik legfontosabb dolog, mikor egy céget szeretnénk eldönteni, hogy mire szeretnénk használni a céget. Legtöbb céget által, amikor cégről beszélünk, mindenki a profitra gondol, a pénzre, és valóban egyik legfontosabb dolog, azért vannak a cégek. De ugyanakkor tudnunk kell, hogy van profit és non-profit szervezetek is. A non-profit cégek azok a cégek, amelyek nem nyeresért dolgoznak, hanem kimondtam csak azért dolgoznak, hogy segítsenek az árva gyermekeken, vagy egyetemistáknak tovább tanulni, vagy sportolóknak. Ez lehet sportegyesület, alap sportszövetségek, vallási egyesületek, vagy bármilyen egyéb alapítvány. De bármilyen típus legyen, nagyon fontos, hogy ha profitra akarunk menni, akkor mindenképpen profitos céget kell bejegyezni, ha pedig másodnak akarunk segíteni, a non-profit céget bejegyezni. Ami általános alapszabály mindenütt, minimum 18 éves kell legyen az a személy, aki szeretné megalakítani. Annyi csak, hogy a cégeknél ott lehet egy személy is, de a non-profitnál minimum 3 személy szükséges megalapítani.
Melyek a legelterjedtebb vállalkozási formák Romániában?
A legismertebb és a legelterjedtebb a korlátolt feleségű társaság, alapjáraton mindenki KFT-nek nevezi, románul megszereli. Ebből van két típus, van a szimpla és van a kezdő, amelyek majd később majd elmondom, hogy mi a különbség közötte. Azon kívül vannak az engedélyezett természetes személy, a románul personae fizika, PFA általában úgy szoktuk ismerni, van az egyéni vállalkozás, a románul entrepreneuri individuál, mert legtöbbje így ismeri románul, családi vállalkozások, entrepreneuri familiare, részvénytársaságok, ez már nagyobb cégek, és nagyobb, de azon kívül vannak más kisebb forma lehetőségek is. A legelterjedtebb társaság a KFT, ezt legtöbb ember ezt ismer, és ezt szeretik legtöbb ember. Itt tudni kell, hogy van több lehetőség. Az egyik legegyszerűbb, ha egyedül szeretnék dolgozni, ha egyedül vagyok, egyedül akarok dolgozni, akkor tudok egy személyben is nyitani KFT-t. Románul úgy mondjuk, hogy associat unik, tehát mivel gyakorlatilag csak egyetlen egy tulajdonosa lesz. Ez azért fontos, mert hogy olyan munkám van, amit én szeretnék, de szeretnék több alkalmazottat nekem, akkor ebben az esetben megfelelőbb a egyéni egyedül legyek. De természetesen, hogyha azt szeretném, hogy többen legyünk a cégben, mert lehetséges, hogy nekem van tőkém, lehet, a másnak van végzettsége, másnak van tapasztalatja, vagy bármilyen egyéb, ami összeadódik, maximum 50 személyig lehet egy KFT-ben tagok. Szinte nagyon fontos megjegyezni, hogy már a KFT, amikor bejegyezzük, az már jogi személyiséget kap, és jogi felelősséget is, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az alaptőkéig kell feleljenek a tulajdonosok. A cégben, ha többen vannak, akkor mindig annak a függvényben, milyen alaptőkével lépnek be, annak a függvényben lesz a cég elosztva elsősorban a haszon, de tudni kell, ha veszteség lesz, akkor azt is osztani kell. Ezért nagyon fontos, hogy jól meggondolni, mielőtt a céget megalapítjuk, mert nagyon fontos, mert lehetséges, hogy csak egy néhány százalékkal lesz nekem több, de a döntés akkor már az enyém lesz, és ezért fontos előre megegyezni, utána legyenek kellemetlenségek. Egy másik nagyon fontos dolog, amit mindenkinek nagyon tanácsolok, hogy gyakorlatilag a KFT-nél már kötelező, hogy szakképzett könyvelői legyenek, és ezért nagyon fontos, hogy ne a könyvelőn szeretné sporolni, és ne azt nézzek, hogy ki a legolcsóbb könyvelő, hanem azt nézd meg, hogy ki, aki a legtöbb bölcsességgel rendelkezik, ki ismeri a legjobban a törvényeket, és ki tud neked segíteni azokban a dolgokban, amire neked szükséged lesz az élet folyamán. A törvény alapján minden cégnek kell egy alaptőkéje legyen. Jelenleg a pandémia miatt lecsökkentették egy lejre az alaptőkét, de én mindenkinek azt tanácsom, minimum a 200 lemennyi volt azelőtt azt betenni, mert az adó törvény bármikor megváltozhat, és akkor újból visszatezik a minimum 200 lemennyi, az is lehet, hogy még több, ezért tanácsolom minimum, de tanácsosan még több pénzt betenni. A cégeknél nagyon fontos, mielőtt egy céget eldöntünk, milyen cég legyen, az adó. Az adó alapjáraton elég sokat változott az utóbbi időben, ezért mindenképpen újból azt tanácsolom, hogy érdemes mielőtt egy céget megkötünk egy ismerős könyvelővel, vagy a jövendőbeli könyvelővel megbeszélni, hogy pontosan neki hogy jobb, mert annak a függvényben, hogy ki milyen munkát, szolgáltatást, vagy kereskedelmet, mivel foglalkozik, annak a függvényben kell eldönteni. A másik típus, ami nagyon ismert feltételekhez van kötve, a kezdő korlátó felelősségtársaság. Románul debutant KFT, szerelém, ami azt jelenti, itt két nagyon fontos dolog van itt, nem tudni kell. Ez csak olyan személyek nyithassák meg, akinek soha nem volt eddig cégük. Semmilyen cégben nem voltak részvényesek, nem volt semmilyen cégük, és ez lesz az első életük első cége. Ugyanakkor, ami tudni kell, ami nagyon fontos, hogy csak 5 tevékenységi kört lehet betenni. Ez a maximum. Ha nekem eleve többre van szükségem, akkor már eleve akkor ez nem megfelelő, vagy ha eleve olyan tevékenységet akarok tenni, ami nem megengedett a kezdő cégeknél, kezdő KFT-knél, akkor automatikusan kötelezően a másik, az általános KFT-t kell megnyitani. Ami itt is, ami nagyon fontos, vannak különböző kedvezmények, amit 3 évig lehet, hát 3 évig részesülhetnek a cégek, és 3 év után a cég automatikusan pontosabban le kell tenni a kérést a cégbíróságra, de át kell menjen az is általános KFT-re.
Milyen egyszerű vállalkozási forma létezik Romániában?
Az engedélyezett természetes személy, tehát románul PFA-nak szokták nevezni, persze, a fizika autorizáta, ez ami egyszerűbb, és mondva könnyebb úgy a céget bejegyezni, mind a maga könyvelése is sokkal egyszerűbb, mert saját maga könyvelhet, hogyha annyit ért hozzá. De ami nagyon-nagyon fontos, és amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy ilyen esetben a kliens, pontosabban a cég tulajdonos, a saját személyes vagyonával felel érte. Tehát azért nagyon fontos, mert hogyha bármi olyan történik, ami nem kéne történjen, vagy bármilyen kölcsönt vett fel, és nem tudja visszafizetni, akkor gyakorlatilag függetlenül a bankba be volt téve a vagyona, vagy nem volt betéve, automatikusan minden vagyonával fog felelni ezért, és ez nagyon fontos. Egy másik nagyon fontos dolog, amit tudni kell a PFI-áknál, hogy ide szükséges diploma. Tehát ha nekem nem rendelkezek avval a diplomával, amit szeretnék dolgozni, függetlenül az mi az, de ha nekem nincsen megfelelő diplomám, akkor nem nyithatok. Ugyanakkor szükséges, tehát a diploma is, a tudás is természetesen szükséges, mert ha PFI-t nyitok, automatikusan azt jelenti, hogy én, mint természetes személy fogok dolgozni, és ezért fontos nekem, hogy tudással rendelkezzek. Itt is lehet máskülönben alkalmazni, de elsősorban jó, hogyha ő saját magán végzi a tennivalóját. Egy másik forma az egyéni vállalkozás, a Romano Entreprendere Individuale, amit bárki létrehozhat. Körülbelül ugyanazok a feltételek, mint a rendes, természetes, engedélyeztetett természetes személynél, a PFI-nál. A különbség az, hogy itt a megengedett tevékenységi kódok már 10. Tehát a PFI-nál csak 5 van, itt már megengednek 10-et. Itt is ugyanúgy a személyes vagyonával felel az ember, tehát ezért szükséges és fontos, hogy az ember bölcsen és józanon döntsön mindenben, mert hanem a saját vagyona foroghat kockán. Van a családi vállalkozás, itt annyit tudni kell, hogy a neve is mondja, hogy családi vállalkozás, negyedfokú rokonikkal lehet, hogy a rokonokkal akarunk dolgozni, akkor ezt meg lehet tenni, mert negyedfokú rokonik bármikor meg lehet ezt oldani. Azon kívül van egy másik lehetőség, amiről még nem beszéltünk, a részvénytársaságok. Ezek általában nagy befektetésekről szól, nagy mértékű tőke kell ehhez, és sőt már a törvény meghatározza az alapvagyon, amiből elindul, minimálisan 25 ezer euró vagy 90 ezer lej. Itt is minimum 2 személy szükséges, tehát 2 személy nélkül nem lehet megalapítani, de 2 személyen már meg lehet alapítani, de mondom, itt nagyon fontos, hogy nagy tőke szükséges ehhez. Itt amit megjegyeznék, hogy a részvénytársaságoknál kötelező cenzorokat alkalmazni, ami azt jelenti, hogy kell, akik felvigyázzák ezt az egész tevékenységet, sőt, ami nagyon fontos, hogy az egyik cenzor, az könyvelő szakértő kell legyen.
Ma esti meghívottam és beszélgető társam Madaras János cégjogász, adatvédelmi szaktanácsadó, ügyvezető igazgató, akivel a különböző vállalkozási formák előnyeiről és hátrányairól beszélgettünk. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét, hogy a műsor ideje alatt kérdéseket tehetnek fel a rádió SMS számára a 0740-274-165-ös telefonszámra. Tehát ismétlem, 0740-274-165. És akkor most a következő kérdés, mit alapítsunk, melyik vállalkozási formát válasszuk, a PFA-t, tehát az engedélyezett természetes szemét, vagy a korlátolt felelősségi társaságot, a KFT-t. Sokan teszik fel a nagy kérdést, melyik a jobb nekem?
Ez valóban nagy kérdés, de ez mindig tudni kell, hogy személyre szabott. Tehát erre nincs egy sablon, tehát ha valaki megkérdezi tőle, nem tudom megmondani neki, csak elbeszélgetek vele, megmondja, mi a foglalkozása, mit szeretne készíteni, mit szeretne gyártani, vagy szolgáltatást végezni. De ugyanakkor tudni kell, hogyha egy általános és saját magának szeretne dolgozni, például egy fordító, vagy egy fodrász, vagy egy cipész, vagy egy villanyszerelő, akkor bőségesen neki megfelel a PFA, mert gyakorlatilag ez neki tökéletesen megfelel, hogy hivatalosan megélhetés biztosítson belőle. De ugyanakkor tudni kell, hogy a PFA-nak legtöbb 5 tevékenysége lehetne. Tehát annak az esetben, ha én több tevékenységgel szeretnék foglalkozni, akkor már nem megfelelő. De ha kicsibe szeretném kezdeni, hogy úgymond kipróbáljam, hogy vajon működik-e a piacon az én vállalkozásom, vagy nem, arra tökéletesen megfelel. Milyen esetben ajánlott a KFT, a korlátolt felelősség? Ha van egy jó ötleted, és természetesen ahhoz, hogy céget lehessen nyitani, kell egy ötlete, valakinek kell legyen egy álma, kell legyen valami, amit szeretne, hogy ő csináljon. Lehet pont az, amit eddig csinált, és lehet, hogy elbocsátottak a munkáról, vagy bármilyen szolgáltatás, vagy bármilyen termelésre gondol, vagy bármilyen munkára. Nagyon szükséges, hogy legyen az embernek egy pontosan meghatározott ötlete, egy pontosan meghatározott célja, mert csak akkor tudjuk eldönteni pontosan, és akkor tudjuk meghatározni a feltételeket. Egy olyan tevékenységet, ha szeretne folytatni, amiben nincs megfelelő szakmai tapasztalat, akkor nagyon megfelelő a KFT-met, lehetséges bármilyen más embert alkalmazni, akinek megvan a végzettsége, megvan a tudása, és akkor együtt nagyon jól tudnak dolgozni. De elsősorban nagyon fontos, hogy tudni kell, hogy gyakorlatilag a tulajdonos, ő kell eldöntse, mit szeretne, mert a többi társak, ha bevesz társakat, úgyis jó, de ha nem lehet alkalmazni. És ez a legegyszerűbb, ha azt szeretné, hogy a jövedelem saját magának maradjon, akkor a legegyszerűbb és a legjobb az, hogy alkalmazunk embereket. A KFT esetében tudni kell, hogy gyakorlatilag szinte minden kódot lehet betenni a cég alapításnál. Vannak néhány tiltott kódok, de azok tiltó listán vannak. A pénzcsinálás például az nem lehet hivatalosan. Vagy ha nem csak egyedül szeretnénk vállalkozni, akkor nagyon jó a KFT, abban az esetben is, de ha többen akarunk, úgyis tökéletesen megfelelő. Összeírtam egy néhány előnyt, meg hátrányt, ami jó tudni előre, mielőtt az ember döntene. Jelenleg a KFT-knél még ebben az évben, ha van alkalmazott, ha nincs alkalmazott, gyakorlatilag a mikrocégek egyetlen egy százalékos adót kell fizessenek, ha van egy alkalmazott. Ha nincs alkalmazott, akkor 3%. De ez január 1-től meg fog változni, tehát fontos, hogyha azt szeretné mikro cég maradjon, akkor kötelezően kell legyen az év végén már egy alkalmazottja. Másik fontos dolog, amit tudni kell a KFT-ről, hogy 65 ezer euróig megfelelő pénzösszegig nem áfa fizető. Tehát ha jó a szolgáltatás végez, amiben azt szeretné, minél olcsóbb legyen, akkor természetesen jobb, hogy ne legyen áfa fizető. De gyakorlatilag, hogyha mégis olyan tevékenysége van, hogy neki jobb, hogy áfa fizető legyen, kérésre azt is lehet kérni. Ha hátrányokat nézem a KFT-nél, akkor azt tudni kell, hogy gyakorlatilag itt már kötelezően kell könyvelőt alkalmazni, tehát már nem tudja, mint a PFA-nál ő saját maga könyvelni, hanem ezek erre pénzt kell szánni, de amit az előbb is említettem, nagyon-nagyon fontos, és ezzel nem szabad sporolni, hanem sőt úgy kell beosztani a pénzünket, hogy a könyvelőnek is jusson, mert a könyvelő nagyon sokat tud segíteni egy cégnek az előmozdításában. Ugyanakkor tudni kell, hogy a cégeknek, hogyha szeretnék, hogy egészségügyi rendszerben legyenek, akkor őket maguk is kell vagy szerződtessenek, vagy egészségbiztosítást tegyenek, tehát ez nagyon fontos. Ugyanakkor a PFA-knál, itt, amit említettem, a könyvelés ő saját magát elvégezheti, a tulajdonos, mert itt nem kötelező a törvény. Persze itt is jó, ha van egy könyvelő, de itt nem kötelező, itt nyugodtan elvégezheti a tulajdonos is. Ugyanakkor tudni kell, hogy a PFA-knál az adó, az adókulcs, az 16%. De tudni kell, hogy a mikrovállalatoknál, tehát a PFA-knál, ott a 16% a jövedelem után fizeti. Tehát egy egyszerű példát írtam fel magamnak, ha például egy fordító például 5000 lejre fordít ebben a hónapban, vannak különböző kiadásai, 3000 lej, meg kell bért fizessen, papír kell vegyen, ő is kocsival kell járjon, elmenjen a közjegyzőre, stb. És neki maradt 2000 leje, akkor neki jelenleg gyakorlatilag kell fizessen 10% adót a PFA-nál. De gyakorlatilag, amit tudni kell, hogy ezek állandóan változnak. Tehát gyakorlatilag, amit elmondok most, lehet, hogy már holnap nem így lesz. Elméletileg így vannak, de gyakorlatilag nagyon gyorsan változnak az adókulcsok, hogy ezért azt tanácsolom, hogy mielőtt céget szeretne nyitani, akkor fontos, hogy eldöntse, hogy mit szeretne csinálni.
Légy szíves, ismertesd a cégalapítás menetét és folyamatát.
A cégnek az első, ha úgy mondanám, születése általában egy üzleti ötlettel kezdődik. Egy jó lehetőség, egy nagy álom, amit elgondolunk, megálmodunk, mit szeretnénk csinálni. Azért nagyon fontos, hogy üzleti tervet készítsünk, erről majd később egy néhány szót még fogok említeni, mert nagyon fontos, hogy mielőtt az ember elkezd valamit, eldöntse, hogy milyen cégformát szeretne. Mert gyakorlatilag nem mindegy, hogy milyen adót fizetünk, mennyi adót fizetünk, és mennyi marad főleg nekünk. Mert a legfontosabb mindig a döntő az, hogy mennyi pénz marad a zsebünkbe. És ezért nagyon fontos, hogy jól döntsünk. Bármilyen cég mellett döntünk, nagyon fontos, hogy jó név legyen, mert könnyen meg lehessen jegyezni, sőt mondjon valamit, ha például építkezésbe jön, akkor jó, hogy a cég neve tartalmaz az építkezést, de nem nagyon fontos. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a cégben, ha úgy gondoljuk, egyedül nem tudunk megbírkozni, akkor válaszunk egy társat. A társat választhassuk első pénzben azért, mert lehet, hogy több pénze van, amiben fektessen, vagy lehet pont a tudás vagy tapasztalat, mert az is nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy jó munkát tudjunk végezni. Ugyanakkor tudni kell, minden cégnek szükséges egy székhely, mert a cég elérhető kell legyen, úgy az adóhivataltól, mint a munkaügyi, vagy a cégbíróság által bármilyen levelet tudjanak elküldeni. Ez lehet saját tulajdon, de lehet bérelni is, vagy bárhol be lehet jegyezni. Másik nagyon fontos, hogy kik legyenek a cég tulajdonosok. Nagyon fontos az arányt eldönteni indulásból, hogyha többen vannak, mert gyakorlatilag néhány százalék is eldönteti, mert nem mindegy, hogy 50% vagy 51 vagy 49%-on van. Ha 49 van, és a másiknak 50, akkor a társam fog dönteni, mert az övé az 51. És mivel a jogilag mindig a százalék dönt, milyen részesedéssel léptem be, ezért automatikusan ő fog dönteni. És ezért fontos ezt jó megbeszélni előre és jól eldönteni. Másik nagyon fontos, hogy kik lesznek az ügyvezető adminisztrátorok. Ez azért nagyon fontos, mert ő kell majd a céget irányítsa, és ő kell irányítsa, meg kell határozni a hatáskörét, de igazából ő fogja irányítani a céget. És ez nagyon fontos, hogy az értelmes, bölcs ember legyen, hogyha nekünk nincs időnk vele foglalkozni a cégünkkel, akkor érdemes tanácsos egy olyan embert oda tenni ügyvezetőnek, akinek már van tapasztalata, mert gyakorlatilag nagyon sok minden ettől a dologtól függ. Ugyanakkor tudni kell, hogy az ügyvezetőnek különböző kötelezettségei is vannak, ugyanakkor különböző lehetőségei is vannak, és ezért fontos, hogy mielőtt eldöntjük, ezt megbeszélni valaki olyan emberrel, aki ismeri a törvényeket, hogy el tudja magyarázni. Egy másik nagyon fontos a törzstőke. Itt a törzstőkét most jelenleg a járvány miatt lecsökkentették egy lejre. De nagyon fontos, hogy én mindig azt tanácsolom a cégnek, minél többet tegyenek be, mert például, hogy egy pályázatra szeretnék menni, egy egyleges alaptőkével nem lehet pályázni. Még a 200 is túl kevés hozzá, ezért szükséges, és jó, hogyha minél nagyobb alaptőkénk van. De természetesen bármikor lehet módosítani, ha nekem már megvan a cégünk, és nem módosítottuk, akkor bármikor lehet módosítani. A másik, ami nagyon fontos, amikor kiválasszuk, hogy milyen tevékenységet szeretnénk gyártani, vagy árulni, vagy bármit, milyen szolgáltatást szeretnénk, annak ki kell választani a megfelelő kódokat, mert ez nagyon fontos, hogy pontosan le legyen a cégbe legyen beírva, mert ha bármelyik olyan kód hiányzik, amikben szeretnék utána később majd dolgozni, és nincs benne, azt akkor be kell tenni. Különböző tevékenységekre különböző különleges engedélyek vannak, de ezt majd a cégnek a függvényében utána majd tudunk szívesen segíteni bárkinek, hogyha szükséges. Az adókra, amit említettem, gyakorlatilag ezek nagyon változnak, tehát ami gyakorlatilag ma úgy van, holnap nem biztos úgy van, ezt is könyvelővel tanácsos pontosan egyeztetni, hogy ne érjenek meglepetések, és nagyon fontos az üzleti terv, mert hogyha jól elkészítsük, akkor nagyon sokat fog segíteni, hogy jól menjen a cég.
Említetted az üzleti tervet. Igazából mi az üzleti terv lényege, és milyen jelentőséggel bír?
Az üzleti terv tulajdonképpen egy olyan dokumentum, amit igaziból már a cég nyitás előtt jó lenne elkészíteni. És ezért nagyon fontos, hogy mert abban összegezzük, hogy mit akarnánk csinálni, mi a jövőbeli céljaink, és azért nagyon fontos az üzleti tervet elkészíteni, sőt leírni lépésről lépésre, mert akkor fogjuk tudni, hogy milyen ötleteink vannak, milyen ötleteket szeretnénk megvalósítani, és akkor össze tudjuk írni, mik ahhoz szükséges dolgok. Ha például egy automosodát szeretnénk nyitani, fontos a hely, az emberek, meg minden, ami szükséges ahhoz, hogy az jól működjön. Elnézést. Ugyanakkor azért is fontos leírni, mert a kísérletekben akkor meg tudjuk nézni, hogy a terveink szerint való lépés szerint haladunk, vagy egyszerűen más tervekkel. Feltevődik sokszor a kérdés, hogy milyen a jó üzleti terv. Tudni kell, hogy gyakorlatilag az üzleti tervek mindig változnak annak a függvényében, hogy milyen, mit szeretnénk gyártani, vagy mit szeretnénk üzletelni, mit szeretnénk eladni, vagy szolgáltatást tenni. Annak a függvényében, hogy milyen céljaink vannak, annak a függvényében kell azt módosítani és megszerkeszteni. Nagyon fontos az üzleti terv olyan, mint egy házépítés. Ha valaki házat szeretne építeni, mert már épített házat, tudja, hogy az első lépés mindig az üzleti terv készítésé, az alap. Tehát a háznál alap nélkül nem lehet komoly házat építeni, hanem egyszer meg kell tervezni a házat, utána meg kell tervezni az alapot. Az üzleti terv magába kell foglalja jó ötleteket, a marketinget, mert nagyon fontos, mert hiába a legjobb ház, a legszebb ház, a legjobb árban, a városnak a legszebb helyén, de nem tudjuk, hogy eladó, senki nem tudja megvásárolni. Ezért fontos, hogy marketinget már előre megtervezzük, hogy hogyan fogjuk eladni és kinek. Fontos a pénzügyi számítások is, mert a vállalkozások attól működnek. Ha nincsen pénz, nem fog működni. És az üzleti tervben kell kiszámítani, hogy körülbelül mennyi lesz a bevételünk, de még fontosabbak a költségek. Mert általában a költségek azok a problémák, amin könnyen elcsúszhat az ember. Nagyon sok pénz hiába jön be, ha még több a kiadás. Tehát gyakorlatilag a profit akkor lesz profit, hogyha nagyobb lesz a bejövetel, és kisebb lesz a kiadás. De ezért nagyon fontos ezt mindig leírni, számítani, és ebből pontos leírást csinálni. Miért kell üzleti terv? Sokan felteszik a kérdést. Mert én tudok mindent. Én elhiszem, hogy az ember sok mindent tud, de az üzleti terv egy bizonyos fokon egy garancia is, hogy ha én kiszámoltam pontosan őszintén, akkor van esélyem, hogy fel tudjam építeni. Persze ez nem garancia azért, mert én készítettem üzleti tervet, hogy abból jól terv lesz. De abban az esetben, ha készítettem, akkor van esélyem, hogy gyakorlatilag ez a dolog megvalósulhasson. Sokat függ a vállalkozás attól, hogy ki vezeti, milyen anyagi lehetőségek vannak, mert a pénz az nagyon, nagyon fontos, pont a házépítésnél is. Nagyon fontos, hogy milyen pénzünk van, milyen anyagminőséget veszünk, és szükséges és fontos a munkások felkészültsége is. Ugyanúgy a cégnél is, nem csak a házépítésnél, a cégnél is fontos, hogy az emberek jó minőséget végezzenek, hogy el tudjuk adni a terméket. Az üzleti terv célja azonban az, hogy elsősorban mi lássuk, hogy vannak esélyeink, vagy már indulásból érvénytelen az ötletünk. Mert lehetnek, hogy úgy tűnik, hogy az a cég valaki már azt csinálja, de már lehet, hogy már 100 év azt csináltak a nagyszülei, és mindent, sok mindent sokkal jobban tud, mint mi, és ezért fontos, hogy minél jobban őszintén kiszámoljuk, és megszámoljuk, felszámoljuk, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az a vállalkozás valóban visszatermelje, vagy sőt, megsokasítsa a befizetett összeget. A kezdés után rendszeresen kell ellenőrizni a költségeket, mert a vállalkozás mennyire az üzleti terv szerint működik, mert annak a függvényében tudjuk ellenőrizni, hogy jól tettük, vagy ha nem, mert ha nem, akkor újra kell tervezni.
Ma esti műsorunk témája a különböző romániai vállalkozási formák előnyeinek és hátrányainak ismertetése. Meghívott vendégem és beszélgetőtársam Madaras János cégjogász, adatvédelmi szaktanácsadó, ügyvezető igazgató. Hogyan néz ki egy jó üzleti terv, miből áll, milyen fejezeteket tartalmaz?
Nagyon sok üzleti terv létezik. Különböző sablonok léteznek, de nincsenek konkrét szabályok arra, hogy pontosan mit kell tartalmazzon. Minél bővebb, annál jobb, annál pontosabb. Minél jobban le van írva valami. De igazából a vállalkozás is más, mert más egy házépítés, vagy egy dióültetvény, amelyben eltérő módon kell összeállítani az üzleti tervet. Ami nagyon fontos az üzleti terveknél mindig, függetlenül a modelltől, hogy tartalmazzon egy néhány nagyon fontos dolgot. Mit szeretnénk előállítani, vagy mit szeretnénk termelni, vagy milyen szolgáltatást szeretnénk végezni. Van egy olyan piaci üres rész, amelyet be szeretnénk tölteni. Mert ha már nagyon foglalt a terület, nagyon nehéz belépni a piacra. Nagyon fontos a célközösség, kinek akarjuk a termékeinket. Középosztály, vagy gazdag réteg, vagy esetleg olyan, hogy mindenki használ. Mekkora a termékek felvásárlási piaca. Milyen eladási üzleti modellt alkalmazunk. Ez mind olyan fontos dolgok, amit nagyon meg kell határoznunk előre, mert ha meg nem, nagyon nehéz ezt eldönteni. Elnézést. Nagyon fontos megnézni a konkurenciát is, hogy gyakorlatilag van esélyünk nekünk eladni a termékeinket, mert hogyha nem, akkor nagyon rosszul járhatunk. Ezért nagyon fontos, hogy minél pontosabban és minél jobban és minél bonyolultabb egy termékünk, annál nagyobb, komplexebb üzleti tervet készítsünk, hogy nekünk is jó legyen, és az üzlettársainak meg tudjuk mutatni, hogy a mi döntésünk egy olyan üzleti terv, amivel meggyőzhessük az üzlettársainkat, vagy befektetőket, hogy érdemes hozzánk befektetni. Ezúttal mindenkinek kívánok sok sikert az üzleti tervek kidolgozásában és annak megvalósításában. Nagyon sok sikert mindenkinek. Köszönöm.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm Madaras János cégjogásznak, adatvédelmi szaktanácsadónak, hogy ma este a vendégem volt és megosztotta velünk értékes meglátásait és tapasztalatait. Johann Tötár technikus kollégámnak köszönöm a segítséget és a pontos, figyelmes munkát. Ifjú Kacso Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés, szeretetteljes hétvégét, jó estét Erdélyt, jó estét Székelyföld. Madaras János cégjogászt és Szakács Géza közgazdász hallották.